Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Beszélgető társa az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekjogi munkatársa Nagy Balázs Borbála. Kezi csókolom, Borbála.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Mivel láttam a kollégájával, vagy kolléganőjével is egy beszélgetést az egyik televízióban az egyik este, és már készültem erre a beszélgetésre, és tudom, hogy nagyon sok mindenről tudunk majd szót váltani. De ami nagyon sokaknak a fejében benne van, és motoszkál, és most talán egy lehetőség, egy történelmi lehetőség, azt úgy fogalmazták meg önök is egy anyagukban, egy háttéranyagukban, hogy gyermekvédelmi rendszerváltás hozza a kormányváltás valódi gyermekjogi fordulatot 2026-ban. Röviden tudunk erről beszélni?
Igen, ez tulajdonképpen szerintem az utóbbi időben egy elég központi kérdés lett, hogy hogyan vannak a gyerekek Magyarországon, akár úgy általánosságban a gyerekek, akár a gyermekvédelmi szakellátás érintett gyerekek. Nyilván itt vannak azok a gyerekek, akik a kettő között a gyerekjóléti alapellátásnak a gondjaira vannak bízva. Most csak, hogy számokról beszéljünk. 23 ezer gyerek körülbelül, aki állami gondoskodásra szorul, emellett 100 ezer veszélyeztetett gyerek van. És hát azok a gyerekeket érintő válságok, amiket látunk, azok nem különálló problémák, hanem összefüggően rendszerszintű jelenségek. És azért fogalmaztunk így, mert hogy gyakorlatilag egy óriási lehetőség, egy ilyen változás, felelősség is, és nagyon összetett feladat. Tulajdonképpen ez egyrészt egy morális kötelezettsége a társadalomnak, már emellett egy szakpolitikai feladat is, hogy a gyerekek ugye az így a társadalmi prioritások közé emelkedjen, mint hogy több mint 1.700.000 gyerek van Magyarországon, szóval ezért ez egy elég jelent szám, még akkor is, hogyha a születések száma azért tudjuk, hogy csökken.
Igen, és hát, ahogy mondta, és most erre sok fény vetül, és sokat beszélünk erről, nyilván a gyermekvédelmi botrányok, az állami gondozás, mindenféle válság, a bántalmazás ügyek, meg az összes többi, és hát a rendszer strukturális problémái, a fundamentummal is lehet probléma, sok probléma. A legsürgetőbb feladatokat önök az UNICEF-nél hogy látják, hogy rangsorolják? Nagyon összetett a téma, nagyon sokféle bugyra van, de nyilván vannak prioritások.
Vannak prioritások, bár nagyon nehéz kiemelni, meg kockázatos is, mert tulajdonképpen ez nem egyetlen ágazat vagy szakpolitikai terület kérdése, hanem az oktatás ugyanúgy érintett, mint az egészségügy, vagy a szociálpolitika, tehát hogy ez egy mindenképpen összehangolt működést igénylő komplex terület, és pontosan ezért kell egy alapos szakmai alapokon nyugvó hosszú távú terveket szőni, mindamellett, hogy meghatározni a legfontosabb rövid távú prioritásokat is. Én most itt akkor néhányat azért kiemelek, hogy válaszoljak is a kérdésre, de azért ezt tényleg szeretném mondani, hogy ezek tényleg önmagukban nem megoldhatóak. Nyilván itt, ami mindenkit régóta foglalkoztat, és nagyon fontos, hogy még mindig vannak olyan kisbabák, akik kórházban élik az életüket különböző okok miatt. Azok a babák, akiket valamiért nem adnak haza, vagy azért, mert nem megfelelőek a családi körülményeik, vagy a lakhatási körülményeik, vagy valamiért nem tudják a szülők hazavinni, és őket ugye nevelőszülőnél kéne elhelyezni, speciális nevelőszülőknél, akik ilyen csecsemőkorú gyerekek.
Viszont hiányos a rendszer, és most is százas nagyságrendről van szó, ezt a kollégáktól tudom, hogy több mint 100 ilyen baba van most valamilyen kórházban.
És azért emellett nem lehet elmenni szó nélkül, mert ugye ezben a nagyon korai életkorban, hogyha ilyen hospitalizációnak, intézményi nevelkedésnek, állandó személykötődés hiányának vannak kitéve gyerekek, akkor ők egész életre szóló károkat szenvednek. Igen, tehát hogy ez meghatározza a fejlődésüket, tehát valóban állíthatjuk azt, hogy ezeknek a csecsemőknek minden perc számít. Akkor ami szerintem egy nagyon jelentős szám, hogy olyan 400 ezernél is több gyerek érintett a gyerekszegénységnek, vagy annak a közvetlen kockázatában Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek nem jutnak hozzá azokhoz a fejlődésükhöz szükséges anyagi vagy szociális forrásokhoz, vagy akár a megfelelően fűtött otthonhoz, a tápanyaghoz, a higiénés körülményekhez, amik ugye nélkülözhetetlenek az ő fejlődésükhöz. És akkor ez összefüggésben van azzal is, hogy az ő mentális állapotuk sem jó, és akkor itt át is evezek arra a témára, hogy tulajdonképpen ez meg egy, hát nem csak a gyerek jóléti alapellátás gondoskodását, meg a szakellátás gondoskodását élvező gyerekeket érinti, hanem nagyon-nagyon sok gyereket érint Magyarországon, a számuk növekszik, azoknak a gyerekeknek a száma, akik a mentális problémákkal néznek szembe, vagy azzal küzdenek.
És erről sokkal kevesebbet beszélünk, mert ha már itt az előbb a számokat mondta, 400 ezer, hát ez is ugye politikai vihart kavart az elmúlt hónapokban itt Magyarországon, mert a számokon vitatkoznak sokan, holott a probléma az meg tényleg előttünk van, lehet, hogy csak a jéghegy csúcsa látszik. De az biztos, hogy nagyon sok kisgyerek vagy gyerek, aki egyébként megkapja a fizikai ellátást, és az egészsége egyébként rendben van, de mentálisan egyáltalán nem biztos, hogy ugyanez a helyzet. Egy másik halmaz, a kettőnek van nyilván metszete, és ezzel sokkal kevesebbet foglalkozunk, mert az, hogy táplálkozzon, meg egészséges legyen, és akkor pipa-pipa, de a mentális egészség sokkal kevesebbszer kerül szóra. Erről szól a lélekemelő programjuk is tulajdonképpen.
Igen, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az utóbbi időben, különösen a COVID-járvány után adtak jelzéseket a gyermekpszichiátriák, meg a pszichológiai ellátórendszer iskolapszichológusok, vagy pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó pszichológusok. Nagyon megugrott azoknak a gyerekeknek a száma, akik mentális problémával élnek együtt. Itt, hogy számokat is mondjak, ez világszinten egyébként így van. Az UNICEF kutatása azt mutatja, hogy a 10-19 éves korosztályban minden hetedik gyermek és fiatal él együtt olyan mentális problémával, ami már kimeríti egy valamilyen mentális diagnózisnak a keretét, és a 15-19 éves korosztályban az öngyilkosság a második vezető halálok. Szóval ezek nagyon-nagyon komoly problémák, ez Magyarországra nézve azt jelenti, hogy 140 ezer tizenéves él együtt ilyen problémával, nagyságrendileg. Ennek azért nagyon sok oka van, ugye említettük már például, hogy a szegénység is egy kockázati tényező a mentális problémákkal összefüggésben. Nyilván, hogyha nélkülözni kénytelen egy gyerek, nem kapja meg az alapvető fejlődéséhez szükséges feltételeket, akkor annak van következménye, és a mentális jól létre nézve is van következménye, vagy ide sorolható kockázati tényezőként az iskolai bántalmazás, vagy ne feledkezzünk meg arról, hogy a szülőknek a mentális állapota, vagy a társadalom mentális állapota hagy kívánni valót maga után.
Vagy akár a digitalizáció, vagy egy másik szakterület, vagy egy másik teltet érintsek, amivel nagyon sokat foglalkoznak, mert lehet, hogy mindenen el van látva az a gyerek, sőt, túl el van látva, csak éppen a szülői kapcsolattal nincs el, a gondoskodással, a beszélgetéssel nincs el látva, szóval rengeteg kütyüje van, és aztán ez ugyanolyan veszélyt hordozhat magában, mint akinek egyébként meg nincsen.
Igen, ez egy komoly probléma olyan szempontból, hogy annak a generációnak, aki most szülő, a gyerekkorában ez még nem volt egy ilyen kihívás, nem volt egy ismert történet, hogy hogyan kell az online élettel kapcsolatos egyensúlyt felépíteni, vagy a kereteket megszabni. Tehát ez megint új, ezzel is különösképpen foglalkozik az UNICEF. Most 2026-ban létre is hoztunk a honlapunkon egy ezzel kapcsolatos aloldalt, amiben mindenféle tudásanyagokat osztunk meg szülőkkel, amit használhatnak ahhoz, hogy ebben megoldást találjanak. Ez egyébként valóban így van, hogy sok esetben az online tér az teljesen kívül esik a szülőknek a figyelmén, vagy ha nem is esik kívül, nem tudják, hogy milyen módon kapcsolódjanak a gyerekek online tevékenységéhez, hogyan ismerjék meg azokat, és amit korábban említettem, hogy ugye a mentális egészségre hatással van az iskolai bántalmazásoknak a jelentős száma, az ugye az online térben is ugyanúgy megjelenik. Tehát, hogy tulajdonképpen a gyerekeknek a 20% a cyberbullying áldozata, és ezeknek a nagy része az iskolai kortársbántalmazással kezdődik. Szóval ezek azért is mondtam az elején, hogy nagyon összetett jelenségek. Most egyébként szerintem a hallgatók sokszor ezt hallgatva úgy érezhetik, hogy el vannak veszve, hogy akkor mit csináljanak, vagy hogyan lépjenek.
Igen, mert
tovább,
nagy a zaj. Amiket a kifejezéseket használt, nagyon sok szülő szerintem, vagy nagyszülő nem is feltétlenül érti, vagy nem is nagyon ismeri. Viszont rengeteg a zaj, rengeteg az információ, és nagyon nehéz olyan forrást találni, ami valid, és ami tényleg hasznosítható, és aminek komoly fundamentum a bázisa van.
Igen, ezt szerintem mindannyian érezzük, hogy egyfajta információs túlterhelés van, tehát ömlik ránk gyakorlatilag az információ, és nagyon-nagyon nehéz eligazodni. És melyik az, amelyik hiteles, melyik az, amit tényleg hasznosítsak, és én azért nagyon jó szívvel ajánlom az UNICEF-nek a felületét, az unicef.hu oldalt, mert olyan anyagok érhetőek el ingyenesen, e-learning anyagok, tájékoztató anyagok, podcast beszélgetések, konferencia videók, amik tulajdonképpen ezeket az érintett témákat járják körül, hogy így meg is nevezzek egy-kettőt, kifejezetten van szülőknek is, meg pedagógusoknak is külön e-learning anyagunk a gyerekek mentális egészségével kapcsolatban, ami azt mutatja be, hogyan ismerhetjük föl azt, hogyha a gyerekünknek vagy az osztályunkban valakinek mentális problémája van, ennek milyen jelei vannak, mik azok a pontok, amikor szakember segítségét kell kérni, vagy ha nem értük el azt a pontot, akkor mit tehetünk ugye saját magunk szülőként, vagy pedagógusként, hogyan lehet ezeket megelőzni, vagy mit tehetünk mi szülőként, vagy pedagógusként a saját mentális jóllétünkért, mert ugye az is nagyon meghatározó abban, hogy hogyan vannak a gyerekek körülöttünk. Ezen kívül például működik egy iskolai ilyen lelki egészségfejlesztő programunk, a lelki egészségúra, amit iskolapszichológusok tartanak, és abban segítenek a gyerekeknek, hogy hogyan ismerjék fel az érzéseiket, hogyan azonosítsák be, hogy melyik miért van, milyen megoldási lehetőségeket találhatnak arra, hogy mondjuk egy-egy nehézség esetén mondjuk valami pozitívabban keretezzék azt a problémát, vagy hogyan kérjenek segítséget felnőttektől. Egyébként nagyon sok kutatási anyagunk is van, amire akár mondjuk a szakpolitikusok alapozhatnak akkor, amikor stratégiákat dolgoznak.
Igen, meg tájékozódni, a számból vettek szó. Ugye ezt a kifejezést akartam használni, és a végét azt akartam mondani, hogy az egyértelmű, az UNICEF-nél, az UNICEF Magyarországnál is rengeteg tudás halmozódott föl az elmúlt években, évtizedekben, és a most alakuló, formálódó politika, szakpolitika az nagyon jó lenne az én véleményem szerint, hogyha támaszkodna, vagy támaszkodni tudna az ilyen jellegű tudásra, úgyhogy én ehhez csak szurkolni tudok, nagyon remélem, hogy ez így lesz, és jó közös gondolatok és jó közös gyakorlatok születnek majd.
Mi is bízunk benne, egyébként be is nyújtunk szakpolitikai javaslatokat, és hát mi is abban bízunk, hogy egy szoros együttműködés tud kialakulni ezeknek az ügyeknek a mentén, mert hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt társadalmi összefogásra van szükség, hogy ezt az egész komplex helyzetét a gyerekeknek újra gondoljuk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a közös gondolkodást. Nagy Balázs Borbála, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekjogi munkatársa volt a vendég. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.